Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Aláírta a Sharm el-Sheikhben a gázai tűzszüneti megállapodást tegnap Donald Trump, amerikai elnök Recep Tayyip Erdoğan, török államfő, Abdel Fattah es-Sisi, egyiptomi elnök és Tamim bin Hamad al-Thani, katari emír. Donald Trump az aláírást követően elmondta, hogy élete során ő már több alkut hozott tető alá, de a mostanit tartja mindközül a legnagyobbnak. Köszönetet mondott azoknak a vezetőknek, akik vele együtt ott voltak a teremben a megállapodás aláírásakor. Köztük volt a már említettek mellett Emmanuel Macron francia köztársasági elnök, Giorgia Meloni Olaszország és Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. Izrael nem képviseltette magát a találkozón. Az elemzők arra mutatnak rá, hogy a Sharm el-Sheikhi rövid békekonferencia után következik csak azoknak a részleteknek a kidolgozása, amelyek által Donald Trump tűzszüneti és béketerve valóban tartósan lezárhatja a két éve dúló háborút. Erről beszélgetünk a mai Naprakészben. Dr. Csicsman László, közel-kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója a mai Naprakész vendége. Beszélgetésünket felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a kívásunkat. Donald Trump szerint a régióban hamvaiból újjászületve egy új korszak kezdődik, amelyben a káosz, a terror és a pusztítás erői meggyengültek, elszigetelődtek és teljesen vereséget szenvedtek. Nagyon szép szavak ezek. Mit fog födni a valóság? Tudjuk? Vagy csak sejtésünk van?
Hát nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy a 20 pontos béketervnek az első szakaszát többé-kevésbé sikerült végrehajtani. Elsősorban annak köszönhetően, mert egy komolyabb nemzetközi nyomás nehezedett mind Izraelre, mind a Hamaszra. Hát ezt láthattuk végül is tegnap Trump útja során Sharm el-Sheikhben, hogy több ország végül is aláírt egy megállapodást, hogy szavatolja a tűzszünetnek a fenntartását. Itt mindenek előtt Egyiptom, Törökországnak és Katárnak van az Egyesült Államok mellett ebben szerepe. Azonban az első szakasz követően azt is látjuk, hogy Gázában, azokon a területeken, ahol Izrael kivonult, kvázi polgárháborús helyzet alakult ki a Hamasz aktivistái, illetve a különféle helyi klánok között, hiszen mindenkinek a kezében fegyver van, és értelemszerűen a Hamasz rögtön próbálta kitölteni ezt a vákumot, azonban maga is meggyengült, és hát ez okozta a konfliktust. Egyes források szerint 7000 Hamas aktivistát mozgósítottak az izraeli kivonuláskor, hogy vegyék át gyakorlatilag az irányítását a gázai vezetnek, és ez nem ment könnyen. Na most én azt gondolom, hogy nyilván itt az a következő kérdés, hogy a 20 pontos tervnek a további pontjait, azt mikor és hogyan kívánják megtárgyalni, illetve implementálni. Úgyhogy azt gondolom, hogy az első szakaszt azt magunk mögött tudhatjuk, bár a 28 izraeli holttestből csak 4-et sikerült a tegnapi napig a Hamasznak átadnia, tehát még 24-et igazából nem találnak a gázai törmelékek között, de ezt leszámítva azt lehet mondani, hogy sikeres volt az első szakasznak a lezárása, de nehezen most fog következni.
Azt mondta ön, hogy nyomás volt a feleken. Kérdés, hogy ez a nyomás, ez fenn fog-e maradni? Mert hogy ahhoz, hogy a rendezési folyamat tovább léphessen a következő szakaszba, gondolom, hogy szükség van további nyomásra. Donald Trump a Knessetben tegnap egy diadalmas beszédet mondott, és egy új közel-kelet történelmi hajnaláról beszélt. Mi van az elnöki kijelentés mázam mögött? Valóban egy új közel-kelet történelmi hajnaláról kell beszélni, vagy ez távol van még?
Hát én azt gondolom, mindenképpen az érthető az a diadalitás beszéd abból a szempontból, hogy ez egy nagyon fontos fordulópont, hogy sikerült megállapodni az elmúlt napokban Izraelnek és a Hamasznak, és hogy végre, úgymond véget ért a két éve tartó háború, és talán abban tényleg új keletű, hogy korábban azt láttuk, hogy a fegyverszünetek két alkalommal nagyon rövid ideig maradtak fenn. Itt az Egyesült Államoknak és az egyes regionális szereplőknek a kitartására lesz szükség, arra, hogy konkrét felajánlások érkezzenek, hogy az úgynevezett nemzetközi stabilizációs erőkbe, hát kik lesznek azok, akik majd konkrétan begyűjtik a Hamasznak a fegyvereit, és hogy hogyan rendezik konkrétan a gázai kérdést. De itt emellett talán arra is érdemes utalni, hogy a Knessetben elhangzott beszédében Trump Iránra is utalt, hogy nyitva áll Iránnak is a lehetőség, hogy megállapodjon az Egyesült Államokkal. Ezt a gondolatot egyébként nem övezte nagy üdvrivalgás a Knessetben, hiszen Izrael kifejezetten nem szeretné, hogy az Egyesült Államok megállapodjon Iránnal. Iránt meghívták a tegnapi Sharm el-Sheikhi csúcs találkozóra, azonban valószínűsíthetően a kemény vonalasok következtében nem utazott el az iráni elnök, aki egyébként egy reformer és tárgyaláspárti politikus Sharm el-Sheikhbe, hanem kvázi elutasították a részvételt. Ez azt jelenti, hogy azért vannak nyitott kérdések az új közel-kelettel kapcsolatban. Szerintem az egyik az éppen az Iránnal kapcsolatos feszültségeknek a növekedése, az iráni nukleáris probléma, ugye itt az elmúlt hetekben az ENSZ helyreállította a szankciókat Iránnal szemben, természetesen az Egyesült Államok ezt támogatta, és hát miután Irán megszakította a nemzetközi fegyverzet ellenőrökkel az együttműködést, így kérdéses, hogy nem következik-e esetleg egy újabb izraeli beavatkozás. Ugyanakkor még azt is érdemes itt elmondani, hogyha a tágabb közel-keletet nézzük, az, hogy azért fennmaradnak geopolitikai törésvonalak. Irán mellett mindenképpen egy további probléma Törökország és Izraelnek a viszonya. Ugye tegnap láttuk Sharm el-Sheikhi csúcs találkozón, hogy hát utolsó pillanatban meghívták Netanyahu miniszterelnököt Trumpnak a nyomására, amit a török sajtó szerint Erdogan elnök akadályozott meg, mondván, hogy nem lenne szerencsés, hogyha az izraeli miniszterelnök ezen részt venne. Törökország ugye ott volt a közvetítők között az elmúlt hetekben, Sharm el-Sheikhben, tehát megjelent, ez egy új elem, korábban Törökország nem vett részt ezeken a közvetítői egyeztetéseken. Tehát véleményem szerint azért fennmarad a geopolitikai rivalizálás, és az, hogy Netanyahu tegnap nem volt ott Sharm el-Sheikhben, ennek a tágabb térségben zajló konfliktusnak, illetve rivalizálásnak az egyik jelképe. Nyilván akkor lett volna igazán sikeres ez a béke konferencia tegnapi napon, hogyha az izraeli miniszterelnök is megjelenik és aláírja. De hát azt gondolom, maga a 20 pontos béketerv a gázai konfliktust rövid távon kezeli, de önmagában a tágabb értelemben vett palesztin kérdés, mint a nyugati part helyzete, ezt igazából nem orvosolja.
Hát azért, ha már Erdogan elnököt említette, illetve Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnöknek a távolmaradását, érdekes lett volna látni azt, hogy, vagy hallani azt, hogy hogyan beszélget egymással Erdogan és Netanyahu, miután Erdogan Hitlerhez hasonlította az izraeli miniszterelnököt korábban. Tehát, hogy az a viszony az nem tud felhőtlen lenni. Én ennek a számlájára is írom ezt a távolmaradást.
Hát ez abszolút így van. Tehát belpolitikai célokra, illetve az arab iszlám világ közvéleményének a megnyerésére használta föl Törökország ezt az egész gázai kérdést. Viszont azt érdemes nézni, hogy Törökország képes arra, hogy hirtelen változtasson a külpolitikán. Ugye rendkívül rossz viszony 2021-22 környékén egy normalizációnak indult, és ezt is Erdogan kezdeményezte, és hirtelen 23. október 7-ével ez megváltozott. Tehát azt gondolom, hogyha nem a Netanyahu kormány van Izraelben hatalmon, akkor el tudom azért képzelni azt, hogy Törökország egy adott ponton változtat az Izraellel kapcsolatos külpolitikáján, ugyanis hát Törökország számára kulcsfontosságú, hogy bizonyos energia együttműködéseknek a része legyen. Itt a Kelet-Mediterráneum medencében például több dologból is kihagyták Törökországot, ezért is részben ellenséges Izraellel, és hát Szíriában is egy konkrét befolyási övezetekért való konfliktus zajlik, és hát hozzátehetjük Gázát is, mint ami egy ilyen harmadik eleme ennek a rivalizálásnak. És azt, hogy Netanyahu miért nem ment el, hát azt is tegyük hozzá, hogy azért sem, mert Mahmoud Abbas, a palesztin hatóságnak az elnöke, pedig részt vett ezen a konferencián, holott ugye Izrael korábban megfogalmazta előfeltételként, hogy a palesztin hatóság nem játszhat szerepet a gázai kérdésnek a rendezésében. Ugyanakkor a 20 pontos béketervben egyfajta homályos utalást tesznek a palesztin hatóságra, amennyiben a béketerv egyik pontja azt mondja, hogy a palesztin hatóságot meg kell reformálni, és utána a szerepe lehet majd Gáza irányításában. De hogy mit jelent ez a reform, ezt a béketerv konkrétan nem mondja meg, meglehetősen homályos, de minden esetre az biztos, hogy a béketerv sem számol Mahmoud Abbas elnökkel, akit hát részben a palesztinok is egy illegitim vezetőnek tartanak. Viszont a jelenlegi körülmények között palesztin választásokat szervezni, azt én nehezen tudom elképzelni, hiszen hát a gázai övezetben azért még napi szinten egy polgárháborús helyzet van, Izrael még nem vonult vissza a további területekről, és hát amiről keveset beszélünk, az az, hogy a nyugati parton is a erőszakspirál különösen az elmúlt két esztendőben fokozódott.
Itt az egyik kulcskérdés a Hamásznak a lefegyverzése. A szervezet legfeljebb csak részlegesen hajlandó erre, illetve azt is talán jó, ha szem előtt tartjuk, hogy Amerika nélkül, illetve az amerikai elköteleződés nélkül ez a szakaszos béketerv nehezen hajtható végre. Ha figyelembe vesszük a washingtoni fogadkozást, hogy az amerikai katonák nem lépnek gázai földre, kell, vagy tarthatunk attól, hogy itt bármikor lehet egy újabb szikra, és lángba borul a Közel-Kelet, vagy az a térség?
Hát sajnos igen, tehát én is egyetértek ezzel a nézőponttal, hogy a Közel-Kelet elmúlt több évtizede az arra tanít meg minket, hogy sajnos bármikor újraindulhat ez a konfliktus, és az valóban egy nagyon fontos, ami elhangzott, hogy az Egyesült Államoknak kvázi hosszú távon szerepet kell vállalni ennek a kérdésnek a rendezésében. Ugye korábban azt láttuk, hogy ha Trump adott ponton úgymond megunt valamit, mikor nyomás gyakorolt a felekre, amikor nem érte el volna, amit szeretett, egyszer csak hátrahagyta azt a térséget, és hát ez félő, hogyha nincs kellő amerikai ráhatás, akkor mindenképpen negatív irányba indulhatnak az események, és kulcsfontosságú kérdés a Hamasznak a lefegyverzése. Ugye a Hamasz egy meglehetősen heterogén szervezet, annak van politikai, katonai szárnya, és különféle személyek különfélét mondanak. Ami látszik az, hogy akik tárgyaltak Sharm el-Sheikhben, ők inkább a politikai szárnyat, a dohai szárnyat képviselték, és nyitottabbak a lefegyverzéssel kapcsolatban. Ugyanakkor azok, akik valóban ténylegesen működtetik a Hamaszt a gázai övezetben, ők szkeptikusabbak, és azt mondják, hogy hajlandók esetleg a nagyobb rakétákat, tehát a komolyabb fegyvereket átadni Egyiptomnak, esetleg megőrzése, viszont fenntartják a jogot, fenntartanák azt a jogot, hogy kézi fegyverekkel rendelkezzenek, hiszen ugye az elmúlt évtizedekben sajnos a mindennapoknak a része volt, hogy fegyverekkel rendelkezik elég sok ember, nem csak a Hamasz, hanem más csoportok is a gázai övezetben. Ez viszont ugye nem lesz elfogadható sem Izrael, sem a nemzetközi közösség számára, hogyha a Hamasz nem teljes körűen, és a többi szervezet is teljes körűen kell, hogy felvállalja azt, hogy leteszi a fegyvert. És hát még egy nagy kérdés van, hogy a Hamasz pontosan ki előtt szeretné letenni a fegyvert, ugyanis itt a hétvégén kiadott nyilatkozatban egy olyan is szerepel, hogy esetleg a palesztin államiság megteremtését tekintik egyfajta feltételként, kvázi mintha a palesztinok előtt tennék le a fegyvert, és hát kérdés is, hogy ennek mekkora esélye van itt az elkövetkezendő hetekben, hónapokban. Mindenesetre azt gondolom, hogy ennyi fegyvert begyűjteni, ez nem egyik napra a másikra fog történni, hanem itt egy hosszú-hosszú több hónapos időszakról beszélünk, amelynek keretében az elsődleges cél az a övezetnek a stabilizálása, és a lakosságnak az alapvető szükségletekkel tiszta ivóvíz, gyógyszerek, élelmiszer való ellátása. Tehát rövid távon így lehetne összefoglalni, hogy melyek azok a kihívások, amelyekkel szembe kell nézni. És mivel jönnek a téli hónapok, itt nagyon sokaknak a lakóhelye is megsemmisült. Ezt láttuk abból, hogy a kb. 20 kilométert tettek meg délről észak irányba az emberek, és bizony egy törmelék halmazra érkeztek nagyon sokan haza. Esős időszak jön, tehát figyelni kell arra is, hogy sátorokkal, valamilyen ideiglenesen felállított lakóhelyekkel biztosítani kell a lakosságnak a mindennapjait.
A palesztin államiságot említette ön az imént. A palesztin állam létrehozásának a konkrét, egyértelmű ígérete az a béketervben nem szerepel. Persze nincs kizárva a palesztin önrendelkezés sem, tehát hogy ha úgy tetszik, akkor a kiskapu megvan, de hogy a terv az én olvasatomban sokkal inkább egy technokrata kormányt javasol, tehát hogy az irányítaná majd a gázai övezetet, és ezt nemzetközi erők felügyelik, mármint a biztonságot nemzetközi erők felügyelik. Ha innen nézzük, akkor ez totális győzelem Benjamin Netanyahu számára.
Ez így van, és nyilván azért volt fontos egyébként bevenni a homályos utalást az államiságra, ami egyébként nem jelent semmiféle kötelezettséget, az az, hogy az arab államok ugye egyfajta előfeltételként szabták, hogy támogassák Trumpnak a 20 pontos béketervét, hogy valamilyen utalás legyen a palesztin nép önrendelkezési jogára és az államiságra. Ez a terv semmilyen garanciát nem tartalmaz, de alapvetően Netanyahu ugye tegnap előtti beszédében, amit este mondott el, ebben egyértelműen egyfajta győzelemként állította be, hiszen hazatértek a túszok, és hát emellett végső soron a Hamasznak a lefegyverzése is terítéken van, az Egyesült Államok pedig teljes egészében támogatja Izraelt, azt, ahogy nem csak most, hanem nyáron is láttuk az Iránnal szembeni támadások során. Ugyanakkor azt is tegyük hozzá, hogy Irán is és a Hamasz is egyfajta győzelemként próbálja beállítani, tehát minden szereplőnek az is célja, hogy odahaza el tudja adni ezt a dokumentumot, és hát nem utolsó sorban a tágabb arab muszlim közvéleményt is megnyeri, hiszen a Hamasz lefegyverzése mellett szerepel benne a palesztin államiságra vetett ígéret. Ha olvassuk egyébként az arab sajtót, akkor az arab sajtó meglehetősen kritikus Trumpnak a béketervével kapcsolatosan, és egyértelműen azt fogalmazza meg, hogy itt alapvetően Izrael érdekeit szolgálja ez az egész dokumentum és folyamat, és hogy hát valójában az arab államok jelentős hányada, mintha elárulta volna a palesztin kérdést, elsősorban itt a saját céljaik miatt. Tehát van egy ilyen olvasata is ennek a történetnek, ugyanakkor szerintem az tényleg fontos, hogy itt Pakisztántól Indonézián keresztül több állam és kormányfő részt vett ezen a tegnapi Sharm el-Sheikhi csúcs találkozón.
Hát abban igazuk lehet azoknak, akik azt mondják, hogy idézőjelben beáldozták ezt az egész kérdést Egyiptom, Szaúd-Arábia, emírségek, Katár, Törökország, Indonézia, mert hogy a konfliktusnak az elhúzódása az a befektetőket igencsak elijesztette volna a térségből, tehát ha innen nézzük, akkor a saját érdekeiket, nem pedig a palesztin államiságnak az érdekeit nézték.
Ez pontosan így van, tehát ahhoz, hogy a gazdasági kapcsolatok fejlődjenek, itt különféle tervek vannak egyébként a konnektivitással kapcsolatban, és az egyik legizgalmasabb, amit ugye Izrael szeretne megvalósítani, ez az India Közel-Kelet-Európa gazdasági folyósó, az úgynevezett IMF-nek a terve, amely 2023-ban látott napvilágot, és ez azzal számol, hogy Indiát a Közel-Keleten, Szaúd-Arábián, emírségeken, Jordánián és Izraelen keresztül kötni össze európai államokkal. Ezt egyébként leginkább Törökország ellenzi ezt a tervet, mert Törökországot kvázi ebből kihagyták, de Egyiptom sem teljesen boldog ettől a tervtől, ugyanis hát Egyiptomot is kikerülni alapvetően ez a folyósó, viszont ehhez politikai stabilitás szükséges Gázában, hogy elinduljon az újjáépítés, és egyébként Trumpnak az előző béketervében, a Riviera terven konkrét utalás szerepelt erre bizonyos India közel-kelet-európa gazdasági folyósóra. Tehát azt lehet mondani, hogy a gázai háború lezárása az minden szempontból egy kulcsfontosságú gazdasági érdek is, amely esetleg megnyithatja valóban a kaput. Hát itt egy 50-70 milliárd dollárról beszélhetünk, mint az újjáépítésnek a költsége, és tegyük hozzá, hogy ugyanilyen típusú újjáépítésre valamikor a nyugati parton is majd egyszer szükség lenne, illetve hát Szíriában, ahol hát egy polgárháború sújtotta területről beszélünk, és ugye majdnem egy éve történt meg az átmenet az Assad rezsimből, és még mindig tart ez az átmenet, és nem látjuk ennek a végét. Minden esetre a Közel-Kelet ebből a szempontból nem csak veszélyeket, hanem lehetőségeket is jelent az egyes államok számára, hogy szerepet vállaljanak ezekben az újjáépítési folyamatokban.
Itt az imént arról beszéltünk, hogy igazából Benjamin Netanyahu-nak, illetve Izraelnek áll a zászló ebben a történetben, de ha visszagondolunk arra, hogy hogyan nyilatkozott az Izrael, illetve Netanyahu-nak az ellenzéke, hogyan nyilatkozott azután a találkozó után, amely a Fehérházban volt Donald Trump és Benjamin Netanyahu között, akkor eszünkbe juthat az, hogy igazából azt mondták, hogy ez az egész béketerv, ez tulajdonképpen a Hamasnak ajándék, és nem pedig Izraelnek kedvez. Lenyugodtak most a kedélyek Izraelben?
Hát azt lehet mondani, hogy itt is csak most jön még a java. Ugye Ben Gvir és Smotrich, akik ezt megfogalmazták, ők ugye azt mondták, hogy eleve a palesztin foglyokat sem kéne elengedni, nem kellene Izraelnek kivonulni gázai területekről, és főleg nem kellene külföldi erőknek a kezébe adni Izraelnek a biztonságát. Viszont most azért van egy eufória Izraelben, egy olyan pillanat, amikor a 20 élő túsz hazaérkezett, és inkább most azokat a hangokat halljuk, akik hát örülnek, és egyben azért itt az elmúlt két évnek a traumájának a feldolgozásáról is szó van az izraeli társadalomban. Viszont azt látni kell, hogy az ellenzéki vezetők, mint Yair Lapid, vagy Naftali Bennett is alapvetően azt elismerik Netanyahu-nak a szerepét a mostani háborúnak a lezárásában. Tehát miközben Netanyahuval szemben állnak, de azt gondolom a háborúnak a lezárása az egy olyan közös pont volt, amely most egy ideig biztos, hogy lenyugtatja az izraeli belpolitikát, és aztán nyilván majd nagy kérdés lesz az elkövetkezendő hónapokban, hogy mi lesz Netanyahu személyével, lesznek-e választások, egységkormány lesz-e esetleg, ugyanis ezt se zárjuk ki, illetve lesz olyan katonai konfliktus a térségben, például Iránnal, amely esetleg ismételten fenntarthatja valamilyen formában ezt a fajta háborús kormányzást, illetve ezt az úgynevezett hétfrontos háborút, amelyet Izrael jelenleg vív. Azt látjuk, hogy Netanyahu azért az elmúlt években nagyon sikeresen túlélte ezeket a belpolitikai megpróbáltatásokat, és azért Trumpnak a tegnapi látogatása egyfajta legitimitását hozta Netanyahu miniszterelnöknek is, hiszen most azért ő négyszer járt már a Fehérházba, de most lépett ugye a második ciklusa alatt először izraeli területre, és hát ugye még azt is próbálta elérni Trump az izraeli elnöknél, hogy felmentsék a korrupciós vádak alól a miniszterelnököt, ami hát értelemszerűen nem sikerült, ugyanakkor azt látni kell, hogy ez a külső legitimitás, ez fontos a miniszterelnök számára.
Itt az imént említettük a gázai övezetnek az újjáépítését, tehát azt kell a hallgatóknak tudni, hogy a térség most gyakorlatilag egy romhalmaz. Ezt tanúsítják a fényképek, videófelvételek, tehát az újjáépítés egyrészt technikailag, de másrészt anyagilag is egy igencsak kemény diónak fog számítani. Kérdés, hogy ki hajlandó ebbe pénzt ölni, mert én arról olvastam, hogy az öbölbeli országok azért azt jelezték, hogy ebbe csak akkor ölnek pénzt, mármint az övezet újjáépítésébe, ha határozott garanciát kapnak arra, hogy Izrael nem fog újra támadni, vagy a Hamas nem fog ismét támadni. Erre pedig garanciát ki tud adni?
Hát, ugye itt garanciát azok az államok tudnak adni, amelyek aláírták ezt a tegnapi megállapodást, tehát mindenekelőtt Egyiptom, Törökország és Katár. Hát annyit mondanék azért, hogy az öböl államok mindenképpen juttatnak el segélyeket és valamilyen támogatást a gázai övezetben. Az elmúlt két évben is ez így történt. Keveset hallunk erről, de például az az Egyesült Arab Emírségek, amelyek ugye az Ábrahám egyezményekkel kiegyezett Izraellel, az Izraellel való operációval párhuzamosan például víztisztító berendezéseket létesített, hogy legyen a lakosságnak tiszta ivóvízellátása. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy azért rengeteget áldoztak ezek az államok már a gázai úgymond szükségleteknek vagy problémáknak a rövid távú megoldására. Viszont amiről itt most beszélünk, az egy jóval nagyobb szerepvállalást jelent, és itt ugye azért lennének amerikai jelentkezők is. Elsősorban ugye Trump körülötte található üzletemberek, akik ugye a korábbi tervek szerint egy lehetőséget láttak abban, hogy itt hoteleket és ingatlanokat építsenek. Viszont ennek biztosan előfeltétele az, amit ön is mondott, hogy stabilitás kell, és ehhez a Hamas alapvetően, és a különféle rivális klánokat le kell fegyverezni, és csak is egy úgynevezett demilitarizált övezetben lehet elképzelni azt, hogy komolyabb összegek érkezzenek az övezetben.
Nem tudom, hogy a mostani 20 pontos béketervet azt szabad-e, vagy lehet-e hasonlítani a 93-as oszlói izraeli-palesztin megállapodáshoz, vagy részben lehet-e, de hogy az elbukott.
Hát az elbukott, és ugye az alapvetően azon bukott el, hogy is egy ilyen oszlói traumáról is beszélünk a 90-es években. Az egyfajta megoldási javaslatot kínált, nagyon egyszerű, hogy Izrael területeket ad át, palesztin ellenőrzés, autonómia irányába, tehát lépések cserébe Izrael meg biztonságot és elismerést vár el. Hát Izrael nem kapta meg a biztonságot, és a palesztinok meg nem kapták meg a földterületeket. És most ugye azért nagyon nehéz valami jó megoldási javaslatot mondani. Ez a mostani béketerv azt nem mondja meg, hogy a gázai övezetnek a hosszú távú sorsa az mi legyen. Ugye az államiság homályosan szerepel benne, de Izrael ugye az elmúlt hónapokban kizárta a palesztin államiságot, mint a nyugati part és a gázai övezet vonatkozásában, és hát különösen a nyugati part kapcsán pedig egyre inkább az annexió, tervezett annexiós lépésekről és új telepes politikáról hallunk. Tehát az a helyzet, hogy mivel ez az oszlói trauma kialakult, és az izraeli társadalom nem igazán támogatja ezt a két államos megoldást, így nem teljesen világos, hogy akkor a gázai övezetnek mi lesz a hosszú távú sorsa.
Ahhoz, hogy ez a béke, vagy lezárt háború, nem tudom, hogy helyesebb ezt nevezni, ez ne csak egy átmeneti időszak legyen, hanem valóban egy tartós állapot. Nagyon-nagyon rövid távon minek kell teljesülnie?
Hát én azt gondolom, hogy a legfontosabb most, hogy a nemzetközi stabilizációs erők, amely szerepel a 20 pontos béketerben, hát ez megérkezzen a térségbe, és úgymond átvegye azokon a területeken a biztonsági ellenőrzést, ahonnét Izrael kivonult, és elinduljon a Hamasznak a lefegyverzése, és hát párhuzamosan pedig felálljon az a technokratákból álló palesztin kormányzat, akik úgymond a napi ügyeket intézik, segélyszállítmányokat koordinálnak. Tehát az világos, hogy a gázai övezet segélyekre fog szorulni az elkövetkezendő hónapokban, sőt biztosan években is. Azonban ennek a koordinálására 20 pontos béketerv, tehát egy technokratákból álló palesztin kormányt irányoz elő, és nemzetközi stabilizációs erőket, és hát az a félő, hogy ez ne tartson több hónapig ennek a felállítása, hanem szerencsés lenne, hogyha ez viszonylag gyorsan megtörténne, és mondjuk ez a palesztin kormány egyfajta helyi legitimitással is rendelkezne, mert hát sokan úgy látják, hogy itt az Egyesült Államok és a nagyhatalmi szereplők azok, amelyek kvázi egy ilyen báb kormányszerűt hoznak tető alá, csak azért, hogy az akaratukat keresztül vigyék ezen a területen. Ugye ebben a béketervben nyilván a gázai lakosokat nem kérdezték meg, hogy mit szeretnének, hát általában nem is így szokták a béketerveket írni, úgyhogy itt azért nagyon fontos, hogy a Hamasz lefegyverzése mellett azért valamilyen jövőképet kéne kínálni az embereknek, akik ugye többnyire 18 év körüliek nagy részt, és életük nagy részében nem találkoztak mással, mint a Hamasznak a víziójával, és a Hamasznak a hatalmával, és hát ennek valamilyen alternatíváját kellene nyújtani, hogy valóban tartós lehessen az a tűzszünet. Tehát én egyelőre nem békéről beszélnék, hanem egy tűzszünetről, ami remélhetőleg valóban átfordul egy békerendezési az elkövetkezendő hetekben.
Csisan úr, zárásként ahhoz, hogy meglegyen a tartós tűzszünet, vagy tartós béke, azt mondtuk, hogy Donald Trumpnak illetve Amerikának az erőteljes fellépésére van szükség. Ha ez nem történik meg, az alternatív szereplők azok a jövőben tehetnek bármit is, Amerika nélkül, vagy Amerika nélkül közel-keleti helyzetnek a tartós rendezése elképzelhetetlen?
Hát azt mondanám, az elmúlt két évet szemlélve, hogy azért ez most megmutatta ez a konfliktus, hogy továbbra is az Egyesült Államok az a szereplő, amely képes igazából mindkét irányba nyomást gyakorolni. Látható, hogy tegnap Sharm el-Sheikhen az európai vezetőknek komolyabb szerepet nem kapta, tehát Európa marginális szerepben van, pedig egyébként lehetne, hiszen a segélyszállítmányok szétosztásában korábban is nagyon markáns európai szerep volt, ugyanakkor a rendezésben ezt kevésbé látjuk. Az pedig, hogy majd az arab muszlim országok Izraellel, Amerika nélkül hát lejátsszák ezt a konfliktust, ez általában nem szokott pozitív eredményhez vezetni. És ugye lehetnének alternatív külső szereplők, mint Kína, de azt látjuk, hogy Kína meglehetősen távol tartotta magát a gázai kérdéstől, ugye különféle nyilatkozatokat adott ki, palesztin frakciókat próbált meg összebékíteni, de ezen túlmenően nem nagyon látszik alternatívája ebben a kérdésben, különös tekintettel itt a szoros amerikai-izraeli viszonyra is, hogy Washingtont valaki fel tudná váltani. Tehát ebből a szempontból kulcsfontosságú az Egyesült Államoknak a szerepvállalása.
Dr. Csisman László közel-kelet szakértőt, a Budapesti Corvinus Egyetem tanárát, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották a mai Naprakészben. Köszönöm a válaszait.
Köszönöm szépen.